Kossuth Lajos ifjúságából. Kossuth Lajos atya az indulatos, kemény ember. Egyszer olyan játszó pajtások között találta kisfiát, akiknek társasága nem volt kívánatos. Ráparancsolt hát a gyermekre, hogy menjen rögtön haza. A fiú csak félig engedelmeskedett, külön vált ugyan pajtásaitól, de haza nem ment, és folytonosan körülöttök settenkedve, sóvárgó szemmel nézte a tilos játékot. Az öreg Kossuth, amikor hazatért, és azt látta, hogy a kisfiú még nincs otthon, azt hitt, hogy a gyermek dacol, és újra játszik. Kiment hát a labdázóhelyre, s ott a Lajos gyerekét elnáspángolta. A fiú zokogva ment haza, s atyát napokig kerülte. Anyja hiába összökélt, hogy kérlelje meg atyát. Inkább meghalok, felelte a gyermek könnyben úszó szemmel, de az önérzet hangján, hogy sem bocsánatot kérjek oly hibáért, amit el nem követtem. És a dolognak az lett a vége, hogy az öreg Kossuth, aki már különben is megbánta hirtelenkedését, engedett, és bocsánatkérés nélkül is nyájasan fogadta az önérzetes fiút. Tizennégy éves lehetett Kossuth, midőn egy szép nyári délután ismét egyedül ment el sétálni. Ifjúi ábrándokba merülten ballagott az erdő kanyargó gyalogösvényén, amikor hirtelen erős vihar támadt. Nem volt egyéb menedéke, mint az erdő széli cigánykunyhó, gyorsan ide futott. A cigány család szívesen fogadta a váratlan jövevényt, sőt a vajda anyja, egy őszbe vegyült töpörödött vén cigányasszony arra kérte, mutassa tenyerét, majd kiolvassa belőle jövendőjét. S égzengés, villámcikázás között a vén cigányasszony ekként jósolt. Nagy jövő vár az ifjú úrra. Nem sokára eljön az az idő, amikor hírnév dicsőség fogja környékezni, és az országnak szabadítója lesz. Nem tudom, mondja Kossuth egyik emlékjegyzetében, mi benyomás mondatta cigánynővel a jóslatot, mely kísérve a természet csodás tüneménye által reán fokozott hatást gyakorolt, de jövőmre ez irányadó volt. Sohasem voltam babonás, de e pillanattól fogva a szabadság érzett tudása ébredt fel bennem, mert atyám függetlenség érzete öntudatlanul táplált és nevelt. És ezentúl a történelemnek is a jognak szenvedélyes tanulmányozása juttatott azon demokratikus meggyőződésre, amely minden léptemet vezérelte. A Sárospataki Kollégium egyik nagyhírű professzora, Kövi Sándor, egy ízben valami pajkoskodás miatt érzékenyen megsértette hallgatóit, kik közé Kossuth is tartozott. A megsértett ifjúság nyomban értekezletet tartott, és Kossuth indítványára elhatározták, hogy addig nem mennek Kövi professzor előadásaira, míg kellő elégtételt nem nyernek. Sok herce utca után az igazgató a dolgot békés úton elintézte valahogy, s midőn a diákság ismét megjelent Kövi előadásán, az öreg professzor fölhívta Kossuthot, és e szavakat intézte feddéskép hozzá. A Dominus Kossuthból, ha meg nem javul, még nagy országháborító lesz. Kossuth és a dohány. Kossuth egyike volt a legerősebb dohányosoknak. Alig szívta ki egyik cigarettáját, már másikat csavart és rágyújtott. Mikor íróasztalánál dolgozott, rendszerint csak annyit szünetelt, míg újabb cigarettára gyújtott. Egyszer megkérdezték tőle, hogy mióta dohányzik, akkor mondta el a következőket. Bizony az én dohányzásomnak története van. 74 éve annak már, hogy dohányzom. Ez 90. születésenapja alkalmából volt. 17 éves voltam, mikor édesatyám vakációra hazavitt. Útközben a kocsin elővettem pipámat, s kérdé. Édesapám, szabad rágyújtanom? Hát már pipázol, kérdezte jó atyám. Igen. Hát akkor gyújts rá. És én szívom azóta. Ha jól emlékszem, mondd el mosolyogva, Voltaire írja valahogy, hogy dohányzás méreg. Lehet, hogy igaza van, de én úgy veszem észre, hogy nagyon lassú méreg. De csak ugyan van az én pipázásomnak története. Az 1836. országgyűlésen divatba jöttem. Tetszik tudni, ezen a világon mindennek divatba kell jönni. Úgy voltam akkor, én divatba jöttem. Mint ilyen divatba jött embernek azután csináltatott minden vármegye követe egy-egy pipát, melyre rá volt vésve. Deák Ferenc Kossuth Lajosnak, Bezerédi István Kossuth Lajosnak, Fáy András Kossuth Lajosnak, és tovább az összes megyék követei. Mikor azután az osztrák kormány engem kosztjára fogott, összes irományaimat lefoglalták, holmimat elkobozták és szétszórták. Ekkor kallódtak el pipáim is, mert mikor kijöttem a fogságból, nem volt meg belőlük egy sem, pedig az igazán szép kollekció volt. Amikor engemet az Isten személyénél Budán elfogtak, hely nem jól őrzött meg engem az a szem, és lehoztak onnan, hát pipa volt a számban, nem tiltották el a dohányzást. Szívtam is teljesen zavartalanul, amíg egyszer eszembe nem jutott, hogy szivart hozassak. Az őrparancsnoknak, gondolom Sebesnek hívták, magyar ember volt, adtam egy ezüst 20-ast, és kértem, hozasson szivart. Rám néz, visszaadja a 20-ast, és nagy fontoskodó fejcsóválással mondá. Ja, uram, az nem lehet. Kérdém, miért nem? Tetszik tudni azt, hogy én katona ember vagyok. Nekem a rendelethez kell magamat tartanom. Az úr dohányozhat, de nem szivarozhat. Ritkán jöttem életemben méregbe kicsiny okok miatt, de akkor nagyon dühös lettem. Megmagyaráztam a parancsnoknak Tőviről Hegyire, hogyha édesanyámtól küldenek szivart, vagy én bizonyos helyről akarok hozatni, ezt megtilthatja, ehhez joga van, de már ahhoz nincs joga, hogyha én arra kérem, hozasson ő nekem szivart, és vétesse azt tetszés szerint bármely boltban, ezt a kérésemet nincs neki joga megtagadni, de hát nem lehetett kapacitálni. No, hát nem adnak szivart, kérdém. Nem. Nesztek hát ez is. És ezzel falhoz vágtam a pipát is. Ha nem adtok szivart, hát dohányozni se fogok. És nem dohányoz. Mikor Ausztria megunt fogva tartani is kieresztett, és én hazamentem az én édes jóanyámhoz, az első kérésem az volt, az Isten áldjon meg, adjatok egy szivart. És azóta dohányzom megszakítás nélkül, pedig már ennek is elmúlt egy fél százada. Ez az én dohányzásom története. Józsa Gyuri. Kit lássunk a krónikás anekdoták ez alakjában? Ki voltak éppen ez az ember? Szatíri pegyhütség és őserő, zordonság és jókedv, kegyetlen durvaság és szeretet, nagyúri pazarlás és fösvény zsugorgatás, léhaság és nemesség. Ebből keveredett össze ez a csodálatos elegy. Magyarország újjászületésének forradalmas napjaiban az eltűnő korszak teremtése. Az utolsó, Ichthyosaurus, aki látja, hogy változik körülötte a világ, és mivel nem bír a világgal változni, halni megy. A többiek, a gyöngébbek beadták a derekukat, megkísérelték az átformálódást, siralmas próbálkozás, vagy elvonultak falvaikba, és ráérünk arra, még nézték az idő homokórájának pergését. De az igazi, a virtusos magyar nemes azt mondta. Ha meg kell halnom, híresen halok meg. Századok bűne nyom, megtérni késő. És hogyan is üdvözüljek én az apáim helyett? Hadd lássa a nagyvilág, a böcsületes magyar világ, mik voltunk mink, mióta nyakunkon a török, a német. Húzd rá, cigány! És a kétségbe esett a legmélyebb humor lakozott a tiszafüredi kastélyban, Józsa Gyuri házában, mely maga is méltó volt gazdájához. Rengeteg épület nagyúri lak, de alig egy-két rideg füstös szoba van benne, mert csak a fundamentuma és itt-ott egy fala áll, a többi majd megépül, mert ráérünk arra még. Vad tivornyáktól hangos ez a bagolyfészek. A gazda azt akarja, hogy így múljanak az utolsó évek. Aki még megvan a régi világból, vegyen részt a keserű torban, a többiek meg irtózzanak vagy kacagjanak, ahogy nekik tetszik. Korádon egyszer az a hír rémítgette a vendégeket, hogy Szurkos Jóska a híres haramja esténként 5-6 magával beszokott látogatni parádra, és a kártyázó urakat megsarcolja. Ez valóban nem volt mese. Egy borsodi úr keservesen panaszkodott, hogy ama cégéres betyár őt is kirabolta halálos fenyegetések között, midőn egy éjjel több barátjával fáraót játszott a szobájába. Egy este 10 óra tájt Józsa Gyurinál folyt a nagy ferbli. Az asztal közepén halommal volt a pénz, egyszer csak betörik az ajtót, és betoppan vagy hadzsivány, fekete sejeminkben, gatyában, árvalányhajas kalapban, puskásan, kardosan, s mindnek lárva a képén. S a kapitányuk elkiáltja magát, halálfia, aki moccan! Azzal egyik kezével pisztolyt tart a tekintetes kompánia orra alá, a másikkal meg fölmarkolja a sok pénzt az asztal közepéről. Aztán se szó, se beszéd több, kirobog legényeivel a szobából. Nem dicsőség a megvallása, de bizony rútul megszeppent az úri társaság. Látszott a megilletődés, még Józsa Gyurin is, de elsőbben mégiscsak ő szedte magát össze. Nagyot csapott öklével az asztalra, és azt mondta. Szamarak vagyunk mind. Hát nem vettétek észre, milyen vékony hangon szólt az a Szurkos Jóska? Ezt a furcsa beszédet az este nem értette meg senki, s mindenek búsan mentek aludni. De reggel a savanyú vízen összegyűjti a tegnapi kárvallott kompániát Józsa Gyuri, és azt mondja. Na tudjátok-e, kik rablottak ki bennünket? Vékom tesz, az volt a Szurkos Jóska, B. baronesz, G. kontesz, L. kontesz, C. kontesz, M. baronesz, azok voltak a többi betyárok. Ne álmélkodjatok, ne szóljatok, ti szamarak. Én mindezt a mazúri dámák szobaleányaitól tudom. Aranyával fizettem meg a titkot, hogy a dámák ilyen lyukszokkal mulatnak itt parádon. Az uraknak szeme szája elállott, mihar épp egy remek hallgató magyart húzott a filagóriában, és a promenádon sétáló vendégek között épp a társaság mellett haladtak el azok a hölgyek, akiket Józsa Gyuri említett. Az urak nagy tisztelettel köszöntek a szép kevé dámáknak, és ők alig biccentették rá a fejüket. De mégis úgy látszott, hogy az a végrófnő, akit Józsa Gyuri haramja vezérnek bélyegzett, olyan furcsán mosolyog, mintha szörnyen mulatna magában valami. Miután a hölgyek eltávoztak, Józsa Gyuri odasúgott a pajtásainak. Fiúk, visszafizetjük nekik ezt a tréfát! Ma este jertek el hozzám megint, de helyeztessétek magatokat igen nagy neglizsébe, kivévén egy nagy köpönyeget, amiben mindenki burkolódzék. Este hát az asztal körül ült a nemes kompánia. Bank gyanánt nagy pénzeket raktak ki. Sőt, látszott kedvéért kártyát is osztottak. Játszani azonban eszük ágában sem volt, csak várták az elkövetkezendő jeles dolgokat. 10 óra után egyszerre sarkantyú pöngése hallatszik. Megint bedül az ajtós, ott teremnek a betyárok. Pénz vagy élet? Besszer, szól erre egy csintalan táblabíró. Rebesszer, kurjant Józsa Gyuri, és ebben a pillanatban az egész kompánia ledobja köpönyegét és talpraugrik tökéletes pongyolájában. Olyan visítás még nem hallott a világ, mint amilyennel kirohantak a fekete sejembe öltözött betyárok. Másnap az egri irgalmas barátok prokurátora kép parádon mulatott, ismeretlen kézből több 1000 forintot kapott ágyak alapítására. A fürdőn meg nem fenyegette a közbátorságot többé semmi. A kalandjairól elhírhett Józsa Gyuri egyszer Pesten járván, meglát a Zöldfa utcában délben 12 órakor egy prókátor forma kaputos ember ki hátát az utca szegletnek támasztva, nagy filozófiával eddegélt a zsebéből tök magot. Józsa Gyurinak megtetszett az ember. Belekötött mondvám. Hogy hívják kendet, földi? Nagy Jánosnak felelt, az nyugodt lélekkel. Mit csinál itt kend? Ebédelek, ahogy látja. tök magot ebédel, kiállta föl megörvendve Józsa Gyuri. Ilyen ember kell én nekem, aki tök magon is elél. Én felfogadom magát tisztartónak. Elmegyek. Fizetés semmi, hanem szabad lopás. Itt a keze. Józsa Gyuri kocsira ültette a becses férfiút, és elvitte magával Tiszafüredre, s ott rábízta az uradalmára való felügyelést. Sohasem volt hűségesebb embere ennél. Mikor Józsa Gyuri meghalt, örökösei a legkedvezőbb ajánlatokat tevék Nagy János uramnak, hogy maradjon náluk. Nem lehet mondá ő, ennyi ideig is sok volt egy helyben lakni. És elment a világba. Hiába maraszták, hiába unszolták, úgy elment, hogy hír se hallatott többé magáról. Egy nap az örökösök egyike, mint szolgabíró Bihar megyei járásában utazván, egy porlepte férfit vesz észre az országúton, és beérvén megismeri benne nagy uramat. Rögtön megállítja a kocsiját, és nagy erőltetéssel fölülteti bele, és kezdi tudakozni, hogy honnét jön a tájra. Csak a Székelyföldről. S hová igyekszik, s mi szándékból? Egy pár csizmát ígértek tavaly Pozsonyban, azért megyek. Honnan lekerülök Tolnába, ott egy pár téli bekest kell kapnom, amit tavaly ilyenkor még sajnált nekem adni a gazdája. Ugyan nem tenné meg azt a szívességet, hogy útba ejteni Pest városát, 2000 forintot kéne elküldenem, és nem tudom kitől. Szívesen elviszem. A szolgabíró kezébe adta az összeget, megmondta a címet, ahová vinnie kell, s kérdé, hogy mit kíván úti költségül. Kell vagy 5 forint, s többet el se fogadott semmi könyörgésre. A szolgabíró azt hívja, hogy Nagy János uram örökké odamarad a 2000 forinttal, s ő egy régi tartozását rótta le iránta így módon, midőn 5 nap múlva beáll hozzá Nagy János, s kezébe adja a nyugtatványt, és egyúttal leszámlál az asztalra 1 forint 15 krajcárt, ami az úti költségből fönnmaradt. Mert Pesten méreg drága az élet. Az ilyen embereknek nem emelnek monumentumot. Jókai Mór. A két Bujai. Bujai Farkas és fia János, ez a két matematikus lángész, igen különös ember volt. Az öreg családi körében rendszerint igen kedélyes, de álmatlan éjszakák után nagyon zsémbes volt. Társaságban pedig minden gondját otthon hagyva, mind férfiak, mind nők körében könnyű, kedves, elmés társalgó volt. Oly körben, hol szellemi táplálékra talált, oly egzaltált tudott lenni, hogy a testi táplálékról egészen megfeledkezett. Itt történt 1847-ben Nagyenyeden. Lángeszű barátja idősb Szász Károly tanári pályájának 25 éves jubileumán. A találkozás sok rég nem látott kedves emberével úgy elragadta soly élénken társalgot, hogy egy fogás ételből sem evett. Ebéd végén Szász Károly ezen szavaira, hiszen te semmit sem ettél, ócsúdott föl. És ekkor vette csak észre, hogy étlen maradt. Nagyon jól tudván egészségére vigyázni, beteg ritkán volt. Orvoshoz maga személyére nézve csak egyszer folyamodott, tudnillik, midőn az ülő munka szokott következményeitől szabadulni akarván, barátjához a régebbi időben Marosvásárhelyen él doktor Szotyorihoz fordult tanácsért. Az orvos javallatának nem lévén semmi eredménye, mindennapi lovaglással kísértette meg a gyógyulást, és ezt csak hamar használt is. Egyszer lovaglásból hazatértében találkozik az utcán doktor Szotyorival, és így szól hozzá. Vedd le a kalapod a lovam előtt. Ez kigyógyított, amit te nem tudtál megtenni. A legnagyobb magyar. 1840. november 18-án tartotta Pest megye közgyűlését. S híres szónokai erősen mennydörögtek a papok ellen, a vegyes házasság kérdésében, melynek lehető elsimítása véget, Akkor Lonovics püspök éppen Rómában időzött. Az ülés nagy izgatottságban még másnap is tartott. Ekkor november 19-én történt, hogy Kossuth egy alkalmat fölhasználva, fényes digresszióval, jelen volt Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezi. A közönség hosszasan tapsolt és éjjelzett. Széchenyi úgy tett, mintha nem is róla volna szó, meg sem mozdult helyéről. Az aj csillapultával odament Kossuthoz, mint egy megköszönni neki azt a szép melléknevet, amelyet tőle kapott. Miért emel oly magasra, mondta Kossuthnak, ahol nem tarthatom fönn magamat? Akkor nem sejtette, hogy nem sokára, mint ellenfelek fognak találkozni. A fáklyás zene. 1842. augusztus 24-én tették le a Lánchíd alapkövét. Széchenyi bár tiltakozott ellene, nem kerülhette ki a fáklyás zenét. Már a fáklyák is meg vannak véve, s a fiatalságot nem lehet elkedvetleníteni, mondta Deák Ferenc Széchenyinek. Azután meg egy füst alatt Kossuth Lajos is fog éjj zenét kapni. Széchenyit a dolog annyira felbosszantotta, hogy elment hazulról. Ez alkalommal a fáklyás menet szónokának válaszolva indítványozta Kossuth, hogy a Lánchidat nevezzék el Széchenyi hídnak. A magyar cirkuszi király. Születni bizony Prágában született, és Slezák Vencelnek hívták. Csak a szíve, a lelke, a nyelve tette őt magyarrá. Neve nagy név a műlovaglás krónikáiban, és hiába olyan csehangzású, a jelzője mindig Le Hongrois de Hungarian der Ungár. Mert világszerte mindig magyarnak vallotta magát, és a magyar elemet ő vitte elsőben a cirkuszi mutatványok körébe. A csikós posta, ez a pompás merész lovaglás az ő kitalálása. Hogy a magyar lóra termett nemzet és a csikóshoz fogható lovas nincs több a föld hátán, rég tudja a világ. S most, mikor 60 esztendeje először robogott be a manésba a jó Slezák mester, két paripán állva nyalka hortobágyi viseletben, s egy egész kis ménest hajszolt át két lova között, aztán gyeplőre fogta valamennyit. Ilyent kiáltott a magyarnak egész Európa. Itthon 1848-ban nemzeti tüntetés volt ez a mutatványa. Mi már mosolygunk ezen a jámbor lelkesedésen, feledjük, hogy lassanként ébredt a magyar, és ennek a délceg csikusnak a kurjongatása, karikás pattogtatása is segített elűzni szeméről az álmat. Slezák, mint mondtam, Prágában születette 103. évében. Atya tehetős molnármester volt, és alkalmasít nagyot búsult, mikor egyetlen fia, kit papnak szánt a lipcsei csata után világgá ment egy vándorkomédiás csapattal. A gyerek csodálatos gyorsan tanulta ki a mesterséget. 17 éves korában már kész akrobata, zsonglőr, vakmerő, voltigőr és jeles ló idomító volt. Tudott bánni a pénzzel is, már igen fiatal korában a saját társulatával utazott, és Oroszországban nagy vagyonra tett szert. Ő építette Pétervárot, az első állandó cirkuszt, melybe első Miklós cár örömest járt, és az igazgatót drága lovakkal, elefántokkal ajándékozta meg. Slezák csak hamar kerek 1 millió rúbel ura lett. Ekkor történt, hogy Kereszté augustenburgi herceg főlovászmesterének hívta őt. A műlovas örömmel fogadta ezt a díszes állást, föloszlatta társulatát, és már azt hitte, hogy örökre elbúcsúzott a cirkusztól, de csak hamar megunta az egyhangú életet, és megint társulatot szervezve beutazta egész Európát. Ekkor a 40-es években történt, hogy véletlenül kitalálta a híres zsoké mutatványt. Egy lova megbokrosodott, és vadul vágtatott körül a manésban, s Slezák, hogy megfékezze, rá akart pattanni. De kelleténél nagyobbat ugrott, és azon vette magát észre, hogy áll a ló hátán. Addig lehetetlennek tartották az ilyen ugrást, és Párizsban óriási szenzációt keltett, Mikor Slezák nem sokára bemutatta a zsokét. Ez a mutatvány minden részletében ma is az, ahogy ő megalkotta. A zsoké egy kvadri hangjai mellett belovagol a manésba, versenyfőszerelésű lován. Próba galopra indul, aggódva tekinget hátra. Hegedüli a paripát, mint aki a célponthoz közel jár, de egyszerre eszébe jut valami, s leoldja a terhelőt. Talpra áll a nyergen, majd hátra csúszik rajta egész a ló faráig. Aztán ledobja a nyerget is, és voltigőr mutatványokat végez, megcsinálja a lovon az ollót. A puszta központ futó erőnél fogva a ló tomporához tapad, összefont karral, majd leugrik, hogy ismét fölpattanjon a lóra. Utolsónak marad a nagy ku, a zsokéugrás, mikor rövid neki szaladással közel másfél métert ugrik és megáll a ló hátán. Ez az elegáns nemes mutatvány azóta minden cirkuszban elmaradhatatlan. Slezák megmutatta, hogy az emberi testtől kitellik ennyi erő és ügyesség. De mégiscsak ő az egyetlen, az igazi zsoké, mert ő 17 markos karcsú, igazi versenyparipán dolgozott, míg epigonjai alacsony, széles hátú lovakat, gyakran valóságos pónikat használnak. Ezen a réven vannak már női zsokék is, akik gyakran tremplinről ugranak. Ez szomorú paródiája Slezák délceg férfias mutatványának. A mester nyomába csak két zsoké lépett méltóképpen, fogadott fia Slezák Károly, ki a 70-es évek elején halt meg, és Cook Hubert, az amszterdami zsidó műlovas. De Cooknak is nehéz perheronjai voltak. Slezák mester ezzel a mutatványával tett szert új vagyonra, amikor szerencsétlen algíri vállalkozása épp az Abd el-Kader forradalma idején tönkre juttatta. Az 50-es évek közepén aztán még egyszer járt Algírban, és pedig olyan politikai misszióval, aminőről alig ha álmodott valaha a világ. Harmadik Napóleon furcsa módon akarta pacifikálni a még mindig lázadásra hajló arabokat. Eszébe jutott, hogy a nép előtt szentség hírében álló csodatevő marabutoknak csak úgy töredi le a szarvát, ha leküld Algírba egy franciát, aki boszorkányság dolgában különb legény azoknál a derviseknél. Robert Houdin, a bűvész volt a küldött. Szemfényvesztő mesterségét meg is bámulták a jó muzulmánok. De mikor elektrommal üttetett végig egy sátoralja kabilt, a féltékeny marabutok azt kiáltották ki róla, hogy az ördöggel cimborál. Ez a franciák népszerűségének sehogy sem használt. Robert Houdin még esze nélkül szaladt vissza Párizsba, mert mellesleg agyon is akarták ütni. A császár ekkor más módját eszelte ki a pacifikálásnak. Az a lovas nemzet majd csak meglátja, hogy Európában is tudnak valamit, ha közéjük megy Slezák, és megmutatja, milyen az igazi lovaglás. A derékmester emberül megfelelt a küldetésnek. Mutatványai elragadták a kabilokat. Végre imponált nekik valami, de ugyanekkor nagy baj is történt. Az algíriak azt mondták Slezáknak. Hát, hogy különb lovas vagy nálunk, azt elhisszük. De a mi telivér arab lovaink mégiscsak jobbak a tieidnél. Futtassunk! Slezák Massaniello nevű lovával állt ki a síkra, és győzött. Először történt, hogy az arab paripák kudarcot vallottak. Kabilok a nemzet szégyenét látták a vereségben, és halálra keresték a kitűnő lovast. Slezáknak menekülnie kellett. Cirkusz igazgatói pályáját 1865-ig folytatta. Aztán letelepedett Debrecenben, a koronázás évében cívis jogot nyert, és feleségül vette Berzenkovics Kornélia bárónőt. Háza nagy udvarán csupa kedvtelésből lovaglóiskolát épített, és a tiszti ekvitációt vezet. Tipikus alakja volt Debrecennek, a mindig magyar ruhában járó délceg öreg úr. A vendégszerető háza nyitvált az egész városnak. Mindenki örömest hallgatta érdekes, vidám elbeszéléseit. Az öreg mester sokat dolgozott emlékiratain, és össze is írt egy nagy csomót. A 70-es évek közepén egy külföldi úr kopogtatott be hozzá, és elkérte az emlékiratokat, hogy kiadja. A könyv nem jelent meg. Slezák később hiányba nyomozta azt az idegent, kéziratostul eltűnt. Híres volt az öreg mester arról is, hogy áldott jó szíve van, szeret mindenkit, de egy kanál vízbe folytaná a debreceni taligásokat, akik az ő felfogása szerint a világ legaljasabb állatkínzói. Még 80 éves korában is olyan ereje volt, hogy nem akadt ember, aki kinyújtott karját be tudta volna hajtani. De aztán gyöngülni kezdett, és azt mondta egyetlen fiának, kit derék művelt magyar ránevelt, nem akarok élni, ha rám szakad a vénség. 1886. október 30-án halt meg karos székében üldögélve, égő szivarral a kezében reggelije után. Elszúnyadt. Tóth Béla.